Kedves jó fiam, írta az anya. Nagyon köszönöm a két levelező lapot. Most indulok, és a vasútállomáson adom fel ezt a csomagot, hogy hamarabb megkapjad. Remélem, a papír nem fog összegyűrődni. És figyelmeztes Kesselhut urat, hogy alkalmilag szeretném visszakapni a munkáidat. Ilyen nagy uraknak az ilyesmi csekélység, és könnyen elfelejtik. Franke úr azt mondja, ha sikerülne a Tobler műveknél valami, akkor meg kellene bolondulni. Tudod, hogy mindig ilyen túlzóan fejezi ki magát? Ő majd szorítja, érted, a hüvelykujját. Tekintve, hogy csak albérletben lakik nálunk, ez nagyon tisztességes tőle. Én nem csak a kezemen, de a lábamon is fogom a hüvelykujjamat. Ha mégsem lesz semmi az állásból, legalább nem tehetünk magunknak szemrehányást. Ez a fő dolog. Az ember sose veszítse el a nyugalmát, s aki ezt nem tudja, magára vessen. Örülök, hogy a másik díjnyertes kedves ember, üdvözöld nevemben, persze ismeretlenül, s ne sokat törődjetek a finom emberekkel, sokan nem is tehetnek róla, hogy gazdagok. Soknak azt hiszem csak azért van pénze, mert a jó Isten lágy szívű, legalább pénzük legyen, gondolta biztosan, mikor megteremtette őket. Egyébként lesz elég fehér neműd? Hanem úgy küld el gyorsan egy dobozban, 3 nap alatt visszakapod. Hepnernél nagyon szép ingeket láttam a kirakatban, egyet majd félretétetek, előkelő kék ing csíkokkal. Majd elhozzuk, ha hazaérkezel. Elküldhetném most is, de ki tudja, tetszik-e neked. Így, édes fiam. Most kimegyek a Potsdamer Bahnhofig a villamossal, aztán gyalog átmegyek az Anhalter Bahnhofra. A téli levegő egészséges, különben is ritkán mozdulok ki a szobából. A képeslapok nagyon tetszenek, olyan félék, mint utoljára a moziban, ahol erkélypáholyt kértél. Elmeséltem Franke úrnak, nagyon nevetett. Ha erdőben vagy, ne felejts el 8-szor, 10-szer mély lélegzetet venni, de ne többször, különben megfájdul a fejed, és az kár lenne. Nagyon jól érzem magam. Folyton énekelek a konyhában, mikor eszem, fényképed az asztalon van. Egyedül ugyanis nem ízlik az étel, igazam van? Remélem, holnap jön tőled levél. Részletes és hosszú, egyelőre még nem értek mindent. Lehet, hogy a korral kicsit buta lettem. Véredény elmeszesedéstől. Miért van például 3 kismacska a szobádban? És hogyan lehet 2 szobád és egy külön fürdőszobád? És mit jelent az a tégla? Ezek egész homályos dolgok, édes fiam. Franke azt mondja, hogy remélhetőleg mégis szálloda, és nem valami bolondokháza, borzasztó ember. A másik díjnyertesnek is ennyi szobája van, és macskái, és téglája. Az újságregény most nagyon érdekes, sokkal jobb, mint az előbbi, különösen tegnap óta. Franke úr és én egész ellentétes véleményen vagyunk a történet folytatását illetően. Nem ért ő semmit a regényekhez, ezt már amúgy is tudtuk. És aztán ne csinálj butaságokat, veszedelmes csúcsokra való kirándulásra gondolok. Vannak lavinák Brookbyremben? Ha igen, nagyon vigyázz! Egész ártatlanul kezdődnek, és hirtelen megnőnek, akkor már nem is lehet kitérni előlük. Kérlek, nagyon vigyázz. Igen, a nőszemélyektől is óvakodj a szállodában, vagy már úgy is kézben vannak, vagy nem nagyon megbízhatók. Nehogy megint olyan botrány legyen, mint akkor, Svájcban, aztán megint itt ülsz nekem lógó orral. Légy olyan szíves, különben nincs nyugtom. Levelemnek megint nincs se vége, se hossza. Tehát elég. Felelj a kérdéseimre, ezt gyakran elfelejted. És most a vasútra. Légy egészséges és vidám. Az elmúlt napok nem jönnek újból vissza. És viselkedj rendesen. Néha igazán szemtelen vagy. Sokszor ölel és csókol a te legjobban szerető anyád. Ebéd után a 3 férfi a teraszon ült, s Hagedorn doktor megmutatta összegyűjtött műveit. Schulze behatóan vizsgálgatta. Nagyon jónak találta, és élénken beszélgettek erről. Kesselhut hatalmas fekete szivart szívott, mindegyiküknek kávét töltött, s minden tekintetben sütkérezett. Végül így szólt. Ma este elküldöm az egész csomagot Tobler tanácsosnak. S kérem, ne felejts el megkérdezni, hogy nem volna egy állás Schulze számára is, kérlelte Hagedorn. Nincs kifogásod ellene, Eduard. Schulze bólintott. Hogy lenne, édes fiam? Az öreg Tobler csak erőltesse meg magát, és tegyen valamit kettőnkért. Kesselhut magához vette a munkákat. Mindent el fogok követni, uram. És kérem, okvetlenül adja vissza ezeket a holmikat, mondta a fiatalember, az anyám nagyon szigorú ezen a téren. Természetesen, mondta Schulze, ha bár valójában a dologhoz nem volt semmi köze. Kesselhut szivarja végét elnyomta a habutartóban. Szuszogva felállt, mormogott valamit, és szomorúan elment. A bejáratnál ugyanis megjelent Grasswander Tóni, és vállán hozta a sítalpakat. Közeledett a harmadik lecke, a fékezés titkát meg kellett oldani. Eduard és Fritz valamivel később keltek fel, sétálni akartak, elsősorban azonban rövid látogatást tettek hóemberüknél. Az szegény olvadozott. Kazimír sír, állapította meg Hagedorn. Ezt a puhaságot tőled örökölte, Eduard. Nem sír, vitatkozott Schulze, fogyókúrát tart. Ha pénzünk lenne, vélekedett Hagedorn, vásárolhatnánk neki egy nagy napernyőt, bedughatnánk a földbe, és kifeszíthetnénk felette. Ernyő nélkül el fog pusztulni. Különös dolog ez a pénzzel, mondta Schulze. Még ha lenne is valami pénzünk, március elejére úgyis csak egy ernyő áldogálna itt, és Kazimír eltűnne. A gazdagság előnyei csak szűk határok közt mozognak. Úgy beszélsz, mintha valaha bankszámlád lett volna, mondta Hagedorn, és jó akaratúan felnevetett. Anyám azt állítja, hogy a vagyon nagy rész nem más, mint a sors ajándéka azoknak, akiket egyébként rosszul látott el. Túl igazságos volna, jelentette ki Schulze, és nagyon egyszerű is. Aztán mély beszélgetésbe merülve megindultak Schlosskerns felé, nézegették a jégvágó parasztokat, nyomon követtek forrása felé egy befagyott hegyi patakot, felmásztak egy meredek hegyre, elcsúsztak, szitkozódtak, nevettek, mély lélegzetet vettek, hallgattak, mentek fehér erdőkön keresztül, és lépésről lépésre messzebb kerültek mindentől, ami a teremtés utolsó napjára emlékeztetett. Végül eljutottak a világ végére. Nem volt már kiút. Magas sziklafalak utolsó kétségeiket is eloszlatták. Azok mögött, mondhatni szemmel láthatóan, csak az üres semmi lehetett. És a sziklák egyikéről vízesés zuhogott le. Nem, nem is zuhogott. A fagy két karjával feltartotta zuhanását. Ilyettében megdermett. A víz kristállyá vált. A Baedeker ezt a vizesést csillárhoz hasonlítja, mondta Hagedorn. Schulze egy jéggel bevont fagyökérre ülve megjegyezte, még szerencse, hogy a természet nem tud olvasni. Fekete kávé után Hagedorn a szobájába ment. Schulze megígérte, hogy hamarosan követni fogja. A kis macskák és egy nagy pohár konyak kedvéért. Mikor azonban kilépett az olvasóteremből és a lépcső felé haladt, Polter bácsi megzavarta. Maga úgy néz ki, mintha unatkoznék, vélekedett a portás. Miattam csak ne fájjon a feje, mondta Schulze. Sohasem unatkozom. Tovább akart menni. Polter bácsi megveregette a vállát. Itt van egy jegyzék. A hátizsákot majd megkapja a konyhában. Nincs szükségem hátizsákra, válaszolt Schulze. Hogy mondhat ilyet, jelentette ki a portás, és bosszusan mosolygott. A kifutónő gyerekének vörhenye van. Jobbulást kívánok neki, de mi a dolga a beteg kisgyereknek a hátizsákkal, amit a konyhában kellene megkapni?